Kedves hallgatóink, nyílt egy nagyon izgalmas kiállítás a Pesti Vigadóban, amely a Bűvész Inasok címet viseli, és a 70 éves Astra báb együttesről szól, illetve a 30 éves Maszk báb színházról. És itt van a vonalban Simándi Kata, az Országos Színház Történeti Múzeumos Intézet munkatársa, a kiállítás társkurátora. Szia Kata!
Szervusz!
Ez egy olyan kiállítás, ami azért sokkal kevésbé izgalmas, hogyha az ember nem tudja a háttértörténetet. Ugye itt elsősorban az Astrára gondolok, keveset hallott a nagy közönség erről, nyilván látta őket, hiszen a Ki mit tudban is szerepeltek, de igazából az a történet, ami itt meghúzódik, szerintem az kevéssé ismert. Megteszed, hogy beavatsz röviden ebbe, hogy mi is volt tulajdonképpen az Astra, és hogyan indult el ez az egész történet?
Hát a sztori a következő, volt egy piarista paptanár, úgy hívták, hogy Vízvári László, és ő volt az, aki már a 40-es évek közepétől a bábozással foglalkozott, mint piarista tanár, piarista szerzetes. Az első bábos megmozdulása a tanítványaival, a piarista diákokkal 1945-ben volt, amikor a cserkész dzsemborira kijutottak Franciaországba, János Vitézzel ehhez megcsinálta, Vízvári tanár úr megcsinálta a bábszínpadot, megcsinálták a bábokat, a szöveget lefordították franciára, és nagy sikerrel elő is adták ezt a történetet. És akkor utána 54-ben jött el az a pillanat, amikor egy cseh báb társulat a Spejbl és Hurvinek előadás elhozta.
Igen, bocsánat, erre mindenki emlékezhet, legalábbis volt ennek egy televíziós változata, ugye a Spejbl és Hurvineknek marionett báb esti mese kategóriában futott. Igen. Ó, atyám, mindig ezt mondta a Spejbl, vagy nem tudom, a Hurvinek, de így szólította az édesapját, hát szerintem ez felejthetetlen pillanat. Elnézést, hogy belevágtam, csak szerintem Igen. ez is jól mutatja, hogy azért hát talán a cseheket és az olaszokat kivéve a báb azért az egy mostoha gyerek az európai kultúrában, nincs igazam?
Hát igen, és ezen belül is vannak még olyan műfajok, amik, vagy hát technikák, amik kevéssé tudnak gyökeret verni bizonyos országok bábos kultúrájában. Ezért volt nagyszerű ez a cseh vendégszereplés, mert Vízvári László és barátai, művészbarátai, Kós Iván festőművész és Balogh Beatrix író, bábrendező, későbbi bábrendező a Spejbl és Hurvinek hatására, a marionett játék hatására határozták el, hogy ők ezzel a bábtechnikával akarnak foglalkozni, és mi sem volt egyszerűbb, mint a Vízvári tanár úr piarista diákjai közt meghirdetni ezt a szakkört. Abban az időszakban ugyanis szinte minden kultúrháznak és minden gyárnak kötelezően létre kellett hozni a maga amatőr bábcsoportját is. Ahol
bábot is, nem csak valami fajta művész vagy tánccsoportot, tehát kifejezetten bábcsoportot
báb,
is kellett?
A báb is nagyon ment, mert hogy a bábok segítségével ugye rendkívül jól meg lehetett szólítani a gyerekközönséget, és már 3 éves kortól az ideológiai átnevelésre alkalmas bábdarabokat lehetett nyomatni a gyerekeknek.
Ezek orosz eredetűek voltak? Most előbb kárhoztattam az európai kultúrát, de az oroszoknál még nagyon nagy hagyománya van a bábnak, a bábozásnak, illetve hát az animációnak is, hogyha én ezt jól sejtem, és talán innen importáltuk be az ideológiai báb műsorokat?
Hát igen, mindenképpen, ugye az 50-es évekről beszélünk, tehát mindenképpen nagy hatással volt a szovjet bábos kultúra, Sergej Obraztsov nevét kell ilyenkor emlegetni, de a hazai szerzők sem maradtak el a vonalasabb darabok írásától, és ezeket a ideológiailag jól megkonstruált bábdarabokat játszották ezek az amatőr bábcsapatok, de hát ezeknek nem volt ez nem volt egy hosszú életű dolog ez. Ellentétben a Vízvárék alapította amatőr együttessel, ami ugye Aurora néven született meg 1954-ben, és nagyon rövid idő belül, vagy 40-en lettek. Tehát nagyon-nagyon sokan lettek, ki is nőtték a piarista rendháznak a különböző kis helyiségeit, és 1959-ig a Nemzeti Szalonba tudtak játszani. Ez ott volt az Erzsébet téren akkor. Az milyen tér is volt akkor?
Engels, Engels tér volt,
Engels tér,
Engels tér,
Engels
igen.
tér. Aztán ugye ott ez hamar megszűnt ez a lehetőség, hiszen lebontották a Nemzeti Szalonnak a gyönyörű szecessziós épületét, és akkor kapták meg 1959-ben a Csalogány utcai műhelyt, ahol egészen 2024-ig, tehát ebben az évben jöttek ki onnan a bábok. Addig ott dolgozott a csapat, és ott gyártották a bábokat. Tehát az első csapat, ez az Aurora báb együttes volt, piarista diákokkal, piarista diákok lánytestvéreivel, fiú testvéreivel, tehát így egyre bővült a csapat, és aztán 1962-ben lehetőséget kaptak a 9. kerületi tanácstól, hogy a Törökpál utcai rettenetes állapotban lévő pincehelyiséget hát mondjuk felújítsák,
Aha.
és ott egy saját, tehát ott egy
Hát ez lett a Pince
já,
Színház
igen,
tulajdonképpen.
játszóhelyet alakítsanak ki. Olyan jól sikerült ez a játszóhely kialakítás, három szintes marionett híddal, tehát háromféle marionett játékra alkalmas színpadot építettek, de lehetett kesztyűs játékot is játszani, tehát mindenfélét lehetett játszani, tehát teljesen felújították saját két kezükkel a tagok közül, akik ugye ilyen tervezéssel foglalkoztak, vagy kivitelezéssel, tehát mindenki dolgozott rajta, és akkor ez annyira meg is tetszett itt a tanácsnak, hogy 67-ben el is vették tőlük, vagy 66-ban, és akkor megint utcára kerültek, és aztán 67-től karolta fel őket a Pest Erzsébeti Csili Művelődési Ház, és akkor ott is volt egy kis vándorlás egyik épületből a másik épületbe, de hát ott is akkor sikerült felépíteni a marionett színpadjukat, sőt, egy olyan bábos bázist is létre tudtak hozni, ahol a bábos képzés is megindulhatott, hiszen akkoriban még nem volt egyetemi oktatás keretében báb tanítás, vagy hát nem
Bábszínész képzés, igen.
bábszínész és bábrendező képzés, hanem a Népművelési Intézet alakította ki azokat a módszertani és oktatási metódusokat, amik segítségével különböző bábcsoportok vezetői hát oktatásban részesülhettek az érdeklődők. És az egyik ilyen központ volt a Vízvári féle Pest Erzsébeti Csili Művelődési Házban. De aztán tudunk róla, hogy az Állami Bábszínházban, a mostani Budapest Bábszínházban működő bábstúdió, ott is volt bábos oktatás, és ott például a marionettet Vízvári tanár úr oktatta. Tehát vannak ilyen mai bábosok, akik erre nagy szeretettel tudnak visszaemlékezni.
Hát gondolom, honnan kerültek elő a bábok? Mert ugye nézegettem ott a kiállításon, és hát fantasztikus állapotban megmaradtak, de azért látszik rajtuk, hogy régiek, tehát ezek nem ma készültek. Komplett díszletek, és nagyon sok tévéfelvétel is van. Szóval hogy sikerült ezeket megőrizni? Mert azért az ember azt gondolná, hogy úristen, hát 70 év az 70 év mégiscsak.
Igen, tehát 59 óta övék a Csalogány utcai kis szuterén pincehelyiség, ami nagyon érdekes, mert előtte is egy bábos használta, Szokolai Béla szintén báb készítő, báb rendező mester volt, és az Astra tagok, tehát ugye 62-től vált át tehát az
Az
elnevezés
Aurora
akkor.
Astrába? Igen.
Igen, mert hogy Balogh Beatrix inkább a pantomim felé indul el, és irodalmi színpad műfaja érdekli, és akkor kiválik az Aurórából, és akkor így a névváltoztatás is megtörténik. Tehát A 62-től mondjuk akkor nagy változások történnek, mert ugye az első generáció felnő, és munkába állnak, nagyon
Hiszen ez egy
sokan.
amatőr csapat volt, ugye azt el kell mondani,
Igen.
hogy ezt ugye hobbiból csinálták, munka mellett
Igen, igen,
mindenki, tehát
igen,
senki nem
igen.
kapott itt ezért fizetést.
Igen. Tehát, hogy fölnőttek érettségi pályaválasztás, nagyon-nagyon sokan megihletődtek ettől a bábegyüttestől, és akkor az Állami Bábszínház bábstúdióját elvégezve bábszínészek, bábrendezők lettek, vagy a Pannonia Filmstúdió bábos vagy animációs részlegében vállaltak munkát, meg aztán jött ugye a család, alapítás, stb. Stb. Tehát mindig is volt egy ilyen állandó felfrissülés, megújulás a
És akkor
tagságban.
sokan profik lettek. Ugye muszáj elmondanom, hogy legnagyobb meglepetésemre régi barátomat, Kós Györgyöt fedeztem fel a megnyitó ünnepségen. Ő
Igen.
televíziós rendező, nagyon-nagyon sokan ismerik, a
Igen.
leglátványosabb tévésókat ő
Igen.
szokta rendezni, és hát kiderült, hogy ő is asztrás volt, ő is bábos volt, sőt, hát a szülei alapították magát az egészet. Szóval, hogy csak azt akarom mondani, hogy nagyon sokan ebből az amatőr létből átszivárogtak a professzionális, hát showbizniszbe, ha úgy tetszik, vagy bábművészetbe.
Igen, például Urbán Gyula ugye bábrendező lett, Gruber Hugó
Igen.
bábszínész, Halmi Zolda, Kós Lajos, Csepej Péter, tehát ők mind az Állami Bábszínházhoz kerültek. Na és akik újonnan jöttek, 62-ben, ők közülük került ki, nagyon fontos megemlíteni az ő nevét is, Ősz Szabó Antónia, aki nagyon-nagyon sok báb előadásnak lett a tervezője. Ő amúgy porcelán tervező, porcelán művész volt, tehát
Aha.
az Aquincumi porcelángyárnak volt a tervezője. A kis figurái mostanában nagyon fölkapottak, és nagyon, nagyon keresettek az internetes, hát ilyen
Oldalakon, aha. De Kata,
oldalakon, igen.
hogy bocsánat, visszatérve a kérdésem elejére, mert kicsit elkanyarodtunk, hogy
Igen.
de hogy maradtak meg a bábok? Tehát ez ott a
Ja, igen.
Csalogány utcában megőrizték
Csalogány
őket?
utcában, és akkor az Őszabó Antónia, őt úgy Csimbinek hívják, meg a Zoltán Anna Mária, akik Szilágyi Mária, hogy így nevesítsem a kicsit az asztratagokat, Kovács Árpád és a többiek, nagyon, nagyon nagy energiák. Tehát amikor mi oda kerültünk, vagy amikor először oda mentünk a műhelybe 2023-ba, akkor azt láttuk, hogy egyrészt egy időutazás, tehát visszarepültünk 40 évet. Ezt nagyon szerettük volna megjeleníteni itt a kiállításban is, ezért a központi, hát ilyen magja a kiállításnak maga a műhely. Elhoztuk a műhelyből
Bizony, bizony.
Vízvári Laci bácsi esztergapadját, meg a
Csodálatosan néz ki.
satúpadot, az összes, tehát nem az összes, a szerszámokat, és Tóth Judit Vanda kolléganőm fotóit felhasználva tulajdonképpen úgy tudtuk megjeleníteni a műhely hangulatát, hogy maguk az asztra tagok is teljesen el voltak ájulva, és nagyon meghatottan álltak ott a műhelyben, mert ugyanaz az érzés csapta meg őket, mint amikor tényleg a Csalogány utcai műhelybe bemegy az ember. Tehát itt a műhelyben őrizték a tagok a mindent úgy kellett visszarakni a dobozokba, ahogy Vízvári Laci bácsi és Csimbi kitalálta, és ezt mindig minden egyes kipakolásnál mindig ugyanúgy visszapakolták. Ennek köszönhető, hogy ezek a bábok így megmaradtak, mert nagyon óvták őket, nagyon vigyáztak rájuk. Az iratokat, a dokumentumokat összerendezgették az évek alatt. Ugye egy ideje már ők nem tudtak játszani a koruknál fogva, és akkor így a dokumentáció felé fordultak, és a piarista rend segítségével könyvalakban is meg tudták jelentetni az Aurora és Astra Báb együttes történetét. Ez azt hiszem 2017-ben jelent meg ez a könyv, a Csili és a piarista rend támogatásával.
Hát nagyon az izgalmas a kiállítás, és mindenkinek ajánljuk, és ugye hát ez a Vigadó földszintjén található, ugye ez volt régen a Vigadó galéria, és megvan ennek a kiállítótérnek az a sajátossága, hogy van egy szuterén van egy alsó szint is, ahol általában folytatódnak a kiállítások, de van úgy, hogy az emberek nem találnak le, tehát fontos erre fölhívni a figyelmet, és itt bizony egy másik kiállítás van, ami azért szorosan kapcsolódik ehhez, a 30 éves Maszk bábszínháznak a hát bábjai, díszletei, történetei láthatók itt. Mit kell tudnunk a Maszkról?
Hát az alapítója Havas Zsolt, és a felesége Havas Krain Edina, akik ugye 30 éve már báboznak. Zsolt Vízvári tanár úrnak volt a tanítványa, tehát ő is asztrás volt, és a legifjabb, hogy mondjam...
Legújabb generáció.
A legújabb generáció, az asztra legújabb generációjához tartozott, tehát azok, akik olyan 80-as évek elején kezdtek el bábozni, ő belülük azért többüket megismertük itt az előkészületek során. Ő is akkor kezdett el bábozni, tehát az asztrában, és aztán elvégezte a bábstúdiót, és aztán határozta el, hogy akkor egy saját produkciós színházat, egy bábszínházat hoz létre. Az ő sajátosságuk az, hogy a történelmi, magyar történelem kevésbé ismert sztoriait dolgozzák fel, illetve különböző várak, tájak.
Szülőként azt mondanám, hogy város lovagos előadások. Tudom, igen.
Igen, tehát hogy ezeket dolgozzák fel.
És velük főleg terepen lehet találkozni, ugye? Tehát nem közszínházban, hanem ilyen vásárok, meg ilyen alkalmakkor.
Igen, fesztiválokon
pontosan.
Művelődési házakban. Tehát ezek igazi tipikus, úgy nevezzük, hogy produkciós bábszínházak, akik ide-oda járnak az országon belül, és akkor ott felhúzzák a játszóterüket, és akkor ott játszanak.
Hát ezt tudjuk ajánlani, azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek érdemes elmennie, és egészen szeptember közepéig látható a kiállítás, bár ugye lesz egy 3 hetes szünet, nyári szünetre megy a Vigadó. Kata, muszáj, hogy föltegyek egy személyes kérdést, ugye a Simándi névre nyilván sokan fölkapták a fejüket, hiszen az édesapád az a legendás tenor volt. Te hogy kerültél erre az útra, vagy inkább másképp kérdezem, az természetes, hogyha valaki tényleg öltöző környékén nő fel, az a színház felé veszi az irányt felnőttként is?
Hát valószínűleg igen. Hát nem tudom, mások nevében nem tudok nyilatkozni, de tényleg nagyon meghatározó volt a színház. Valószínűleg azért a bábszínház, de hogy miért a báb, a varázslat miatt. Tehát lenyűgözött a kicsi világ, ami nem olyan hatalmas, mint ahogy édesapa énekelt mondjuk egy Otellót, hanem olyan kicsi, kedves, bájos, és mindig jó a vége, talán ellentétben mondjuk egy Bánkbánnal, vagy egy...
Hát az operák végén mindig meghal valaki, ezt tudjuk.
Igen, tehát, igen, hogy... igen. Tehát, hogy ez egy kicsit vidámabb, játékos, varázslatos, és mindig van valami olyan, ami annyira megható, hogy olyan... Igen, azt hiszem, ezt tudom mondani, hogy a varázslat.
Hát, kedves, hogy ezt elmondtad, köszönöm szépen. Szóval összefoglalom a lényeget. Egészen szeptember 22-ig látható a Bűvészinasok című kiállítás a Pesti Vigadóban, ahol a 70 éves Astra Báb együttes és a 30 éves Maszk bábszínház hát munkái, bábjai, díszletei láthatók, illetve a történetek olvashatók, és Simándi Katának pedig nagyon köszönöm, hogy itt volt, ő az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet munkatársa, és egyben a kiállítás társkurátora. Katalin, még egyszer köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Szervusz.